vasárnap reggelenként 8 órától hallhatóak itt a Civi Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján, vasárnap reggel 8 órától.
Mindjárt kezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás.
Az előző percekben Galusz Nikit hallották énekelni az Érincs meg albumáról. A mikrofon túlsó felén köszöntöm Galusz Niki, magyar színésznőt és énekesnőt. Jó napot kívánok, szia!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szia! Sziasztok!
Tudnál egy kicsit mesélni erről az albumról, hogy hogyan jött az ötlet, kik inspiráltak, támogattak ebben a munkában?
Hát ez nem volt egy könnyű menet, ez az album, ez egy válogatás album. Olyan dalok vannak rajta, amik engem is megérintettek, ezért választottam a főcímként Balázs Fecó híres dalát, az Érincs meget. És az volt a célom, hogy ugye a Klub 54, az az én zenekarom, vannak, akik még emlékeznek rá, két lemezünk jelent meg, volt egy nagyon sokat játszott slágerünk, a Még egyszer, és abban a zenekarban az egyik tag, Juhász Attila, egy fantasztikus jazz zongorista, akivel mai napig is együtt dolgozunk, de szerettem volna egy olyan albumot, ami csak piano és voice, tehát egy zongora és énekes, mert úgy érzem, hogy az egyszál gitár, az egyszál zongora mellett jönnek ki a hangnak olyan finomságai, ami, hogyha van, akkor az ott tud megmutatkozni igazán, nem feltétlenül a fantasztikus nagy zenekaros formációkkal. És a vágy az megvolt ebben, viszont nagyon nehezen indultam el, először időhiányában, utána meg elfoglaltság hiányában, és vagy hát most ugyanazt mondtam, pedig a kettő az különböző, tehát egyszer csak az történt, hogy lett egy olyan űr az életemben, amikor nem voltak olyan futódarabok a Madách Színházban, nem volt annyi koncert, és végre eljött az a pillanat, hogy rá tudtam venni Juhász Attilát, hogy rögzítsük ezeket a dalokat. És így született meg tulajdonképpen, és azoknak az embereknek az unszolására, akik nagyon hiányolták, hogy a két zenekaros lemez után többet nem jelent meg albumom, és azt is el kell mondjam, hogy ez sem valamelyik kiadónak a gondozásában jelent meg, tehát előbb azért is nyökögtem annyira, mert tulajdonképpen ez az album tőlem, ez egy ajándék azoknak, akik kíváncsiak voltak rám ilyen módon, vagy akik szeretnének engem ilyen módon hallani a hangomat. Mert hogy ebben engem tulajdonképpen művészileg szponzoráltak, mert mind az Attila olyan közreműködő, aki nem azt az árat kérte el tőlem, mint barát, mint mondjuk egy olyan énekesnőtől, aki becsönget hozzá. Tehát ezek nagyon fontos hozzátartozó dolgok, tehát amire rákérdeztél, hogy ki támogatott, gondolom, lehet, hogy érzelmileg kérdezted ezt.
Így van, igen.
De
igen.
Egy művész életében nem csak az érzelmi támogatása fontos, hanem az a helyzet, hogy a művészet önmagában az egy költséges dolog. Tehát mondhatni, hogy az ember pályája kezdetén szinte egy hobbi, amit vagy a szülők támogatnak, vagy pedig az az egyén, aki erre a pályára indul, az nagyon-nagyon sok áldozatot hoz azért, hogy valahogy bekapaszkodjon abba a flow-ba, abba az áramlatba, ahol lesz egy közösség, akár egy színház, egy zenekar, egy művészi társulás, ahol őt megismerik. Ez egy nagyon nehéz folyamat. És itt ennél az albumnál is például a hangtechnikus, aki keverte később ezt az anyagot, amit Attilával rögzítettünk, ő is nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. Tehát ezt azért el kell mondani.
Milyen visszajelzéseket kaptál az albumról?
Hát ugye, mivel nem lett bereklámozva, ezért ez nem úgy működik, hogy most én föltöltöttem ezt ide-oda, a különböző platformokon ez megtalálható, az én a YouTube-on, mint Galusz Nikolett, de Mental Nyuszi név alatt nagyon-nagyon sok dal megtalálható, amiket így kedvtelésből fölénekeltem. Most is például nyáron a Jekyll és Hyde-ból énekeltem föl két fantasztikus Lucy dalt, angolul is és magyarul is. Felénekeltem a Kőkristályt, a Heart of Stone-t, a Six Musicalből, azt is angolul is és magyarul is. Voltak ilyen kis kieső napjaim. Szóval a visszajelzések, tehát aki hallja, az mind ír, és azt mondja, hogy nagyon-nagyon megható volt, és nagyon sokat adott érzelmileg, és ez volt a cél.
Térjünk rá a színészi pályádra. Hogyan emlékszel vissza a pályát kezdetére? Hogyan lettél színésznő?
Uh-huh. Jaj, de nagy kérdés. Hát az embernek az életét befolyásolja az, hogy milyen családba születik. Tekintve, hogy én művész családba születtem, édesapám zongoraművész, édesanyám énekes, ők aztán együtt is dolgoztak. Az én megszületésem előtt már 10 évig volt egy kombójuk, akivel olyan szerencsések voltak, hogy abban az időszakban nem minden művész utazhatott, de valahogy elérték, hogy ők a világot tudják járni. És ebből a szituációból adódóan a magyar nagy közönség részére nem lettek kifejezetten ismertek, viszont a szakmán belül, tehát ugye akikkel konzervatóriumot végeztek, akikkel a táncdalfesztiválokon annak idején találkoztak, azok mind ismerték a szüleimet, és azt tudom mondani, hogy elismerték. És ez annyira meghatározta az én gyerekkoromat, hogy én a zenében nőttem föl, hogy ez nem volt kérdés, hogy ez már nekem a tinédzser koromban egy önkifejezési mód volt. De az, hogy jött ebbe bele a színészet, megpróbálom a legeslegegyszerűbben, mert ez egy összetett folyamat, hogy fejlődik egy gyerek, és hogy mi érdekli. Az lett nyilvánvaló, picikoromtól fogva táncoltam, balettoztam. Tehát nem az volt, hogy én voltam a legügyesebb kislány az osztályban, a balett osztályban. Vagy ha énekeltem, nem mindig én voltam a legtökéletesebb. Viszont én voltam a legemlékezetesebb valami miatt. Volt valami, ez nagyon kellemetlen dolog az embernek saját magának beszélni ilyeneket. Tehát amiket most mondatokat mondani fogok, azok kellemetlenek az én számból. De most már elmúltam 50 éves, és most már megmondom őszintén, letoljom. Uh-huh. Tehát igaziból ez volt az igazság, hogy volt egy megjelenésem, volt, és a megjelenés az nem csak külsőség, az nem csak az, hogy magas kislány lettem, vagy nem csak az, hogy dekoratív, vagy nem dekoratív, hanem ez egy fajta belső töltet is, az egy érzelmi töltet is. Tehát valami, azt szokták mondani a színházban, hogy bejött valaki. Mert mindenki valaki, de van, a színpad az egy rendkívül kegyetlen hely. Az kiemeli az embert a hétköznapok világából, és valamilyen fajta piedesztálra állítja ott az egyént. És ott nagyon kijönnek azok a, tudod, hogy mint ahogy a stúdióban a hangnak a finomsága, rezgése, magassága, mélysége, ugyanúgy kiemeli a színpad és a megvilágítás azt, hogy mi zajlik egy emberben. Vannak emberek, akikben nagyon-nagyon-nagyon sok minden zajlik, viszont meg nem mondanád, mert olyan a habitusuk, hogy semmi nem jön át. És vannak olyan emberek, akik, hogyha színpadra lépnek, rögtön minden átjön. Átjön, hogy szomorú, átjön, hogy boldog, átjön, hogy dühös. Miért fontos ez? Mert minél inkább átjönnek ezek az érzések, annál inkább alkalmasabb az az egyén arra, hogy közvetítsen. Hogy egy közvetítő edény legyen. És ezt az én mestereim egész kicsi koromban felismerték, hogy én alkalmas lehetek ehhez. Na de minden mesterem, a balettmesterem, Földesi Margit színészmesterem, Flór Mária énekmesterem, és még sok-sok kisebb mester is, akiktől bizonyos helyzetekben tanultam, mert a tanulás soha nem ér véget, főleg a művészi pályán, ott állandóan meg kell frissülni, mindig valahogy az embernek meg kell találnia, hogy mit akar kifejezni minden művészi ágban. De egy dolog biztos volt, hogy azt is elmondták, hogy ahhoz, hogy meg tudjak maradni és ragadni a pályán, ahhoz viszont ki kell alakítsak a személyiségemben, tehát a tehetség kevés, ezt akarom mondani. Kell egyfajta olyan figyelem, egy olyan megbízhatóság, egy olyan szociális készség is, amiről szintén hosszasan tudnék beszélni, mert ezt kifejezetten meg kellett tanuljam, hogy a közösségekbe, aki jobban be tud épülni, jobban közösségi emberré tud válni, az több munka megtalálja például. Tehát én ismerek sok-sok olyan rendkívül értékes embert, aki elkallódott, elsikkadt, mert nem azt mondom, hogy nem volt parti arc, de valahogy kilógott a sorból, túl sok feszültség volt benne, itt vannak a művészi pályán, amiről nap mint nap a lapokba lehet olvasni, hogy az egyik autóbaleset, a másik alkohol, a harmadik házasságszédelgő, tehát mindenféle, hogy ezek a túlfűtött művészi hajlamok, ezek nem szabad, hogy a civil életbe is átszivárogjanak. Uh-huh. Tehát én ezt tanultam, és ezt tartom fontosnak, hogy volt először is egy útravalóm genetikailag a családomtól, hogy már a színpadi létezésbe, művészetbe születtem bele. Utána a mesterek, akik felismertek és támogattak, és utána a legnagyobb fejlődés az, hogy én magam, mint egy egyéni vállalkozó, most már 35 éve, amióta a színművészetiről kiléptem, én valahogy anélkül, hogy meg kellett volna hazudtolnom a saját magamat, valahogy mégis a Jóisten segítségével el tudom tolni a szekeret, és ebből élek. Ez egy nagyon-nagyon nagy áldás, és egy nagyon nagy dolog, és hát most sokat beszéltem, és úgy érzem, hogy igaziból semmit nem mondtam, mert a mindennapokban van benne az olyan glamour dolognak tűnik, hogy tulajdonképpen a néző mindig csak a csodát látja, a megszületést, azt az egy hangot, amin lehidal, hogy ez hogy jött ki belőled, vagy egy megjelenést, de azt a sok-sok hétköznapot, amit ahhoz valahogy ki kell, tényleg olyan ez Jászai Mari naplójában is van, hogy minden művészi alkotást konkrétan meg kell szülni. Tehát az először az csak egy kis ötlet, egy semmi, egy Igen. olyan dolog, amin emberek mondjuk nevetnek, vagy biccentenek, vagy a jóindulatúak, tegyük fel, bíztatnak, hogy jaj, mindent bele tarts ki, és akkor igazából nem tudnak mit mondani, hogy szánakozva, hogy jaj, legyen veled valami. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket én ugyanígy megéltem, és aztán iszonyú szívósság kell. Tehát, hogy nem lehet feladni, nem lehet megsértődni például emberekre, akik mondjuk nem viselkedtek jól, vagy tegyük fel, kifúrtak egy munkából. Szóval nehéz, minden munka nehéz, itt, és akkor ez lesz a záró mondatom ebben a témában, egyetlen egy dolog az elmondhatatlanul nehéz. Hogy én dolgoztam azért a pályám elején kávézóba, vagy nem tudom, bárba sört csapoltam, tehát uh-huh. itt-ott ilyen kis-kis diák munkákat csináltam, tehát tudom, hogy ott az ember valahol magába tud zárkozni, azt tudja mondani, hogy felszívom magam, elvégzem a munkát, normális vagyok mindenkivel, kedves, és de a határaimat nagyon megtartom magamnak, a saját véleményemet, gondolataimat, érzéseimet, és így lehet dolgozni egy életen át egy irodában, egy bárhol. Uh-huh. A színházban nem, mert ott az ember a saját érzéseivel dolgozik. Tehát mondjuk fönt vagyok a színpadon, és az a feladatom, hogy éppen a partneremnek, mert ez a szituáció, nekiugorjak, és olyan gyilkos indulatokat kell magamban felébreszteni, és ennek van egy helyzetkomikuma is, mert amikor ezt próbálj, tegyük fel, próbálunk egy ilyen jelenetet, és utána a rendező odaszól, hogy lépj már egy kicsit balra, akkor az ember akaratlanul is úgy szól vissza, hogy oké, de nem azért, mert ő egy bunkó, hanem mert még egy érzelmi állapotban igen, van. Tehát ezzel próbáltam kifejezni, hogy állandó érzelmi állapotokban vagyunk. Tehát a színházban is sokszor van úgy, hogy nyitva van a szemem, mászkálok a három emeleten, De belül én már próbálok. Uh-huh. Már hangok vannak, filmekben látjuk, ahogy az exaltált művészek. És akkor vannak olyan civil emberek, és a civil az egy óriási szitok szó a színházon belül, akik azt mondják, hogy nem köszöntél vissza. Lehet. Előfordul, mert én már a munkahelyemen vagyok, és nem tudják a civilek, hogy a munka nem ott kezdődik, ahol belépek a színpadra, igen, hanem már ott kezdődik, hogy beléptem a Madách Színház portáján, és már egy ilyen elindul egy stopper a fejembe, hogy most fodrászat, ehhez a darabhoz be kell melegíteni, de feltöltöm a vizes kulacsomat, akkor még jaj, ma nem ettem, akkor egy gyorsan egy főzeléket, de be kell menjek a titkárságra, mert valamit egyeztetni kell, de közben már itt van a beénekeltető tanár, közben hívnak valami ruha egyeztetésre a hangos bemond, és akkor valaki rám köszönt halkan, és annyit mondott, hogy szia, és arra nem köszöntem. Uh-huh. Tehát, hogy próbáljuk, és akkor ezért van, hogy a művészeknek sokszor sok minden hülyeséget is megbocsájtunk, mert vannak, akik meg tudják, hogy ilyen uh-huh. ez a pálya.
Az előbb említetted, hogy te egyéni vállalkozó vagy, akkor ez azt jelenti, hogy te választod a szerepeidet? Vagy csak oda tolják elét, hogy akkor most ebben játsz? Vagy ez hogy működik?
Na, úgy van, hogy a régi világokban nagyon szegregáltak voltak a színházak, mert mindenhol volt egy társulat, ha Pesten valaki nem került be egy társulatba, akkor elment vidékre, és a társulati létre vágytak az emberek. Az egyfajta olyan biztonságot jelentett, hogy volt egy havi fizetés, és akkor most nem akarok így hülyeségeket beszélni, mert nem emlékszem meg, akkor én még nem voltam benne a buliban, de volt előadáspénz is, meg volt sminkpénz. Mondjuk erre kifejezetten emlékszem, hogy a színművészeti előtt statisztáltam a Madácsba, és volt sminkpénzünk, hogy tudjunk venni magunknak ezt, azt, hogy felkészüljünk, mert nem sminkeltek minket, mai napig se sminkelnek. A fodrász természetesen a méregdrága, igazi hajból készült parókát ő saját kezüleg belövi, beigazítja, utána fölteszi, felcsigázza a hajat, fásli, és ő fölteszi finoman tűvel, mert hogy nehogy a gyakorlatlan kéz átszakítsa azt a tült, amit egy parókamester mondjuk, nem tudom, egy évig csinálta azt az élőhajas parókát. Nekem már ennyi év után megengedi a fodrászat vezetője, hogy én magamnak kicsit igazítsak, mert tudja, hogy olyan alázattal és tisztelettel bánok a hajjal, és mindig vigyázok rá színpadon is, tehát sok mindenre kell figyelni. Tehát visszatérve a kérdésre, amikor én kikerültem az egyetemről, akkor már ez a társulati lét kezdett felbomlani. Nagy prózai színházaknál, mit tudom én, itt a Magyar Színház, a Nemzeti, Radnóti, nem tudom, Örkény, ezeknél még van státusz. Nem tudom, hogy ők hogy keresnek, vagy hogy van. De ahogy én kiléptem az ajtón, nekem rögtön vállalkozóvá kellett váljak, mert a Madách Színház az egy olyan típusú struktúra, hogy ott alkalmazott az csak a balettkar, úgy tudom, és akik még a házon belül dolgoznak, a különböző szertárak. Tehát azok az emberek, akik minden egyes darabban benne vannak. És onnantól fogva, hogy nem vagyok úgy társulati tag, tehát lelkileg az vagyok, mert ki vagyok téve egy nagy képpel az aulába, mondom 35 éve, de hivatalosan én egy vállalkozó vagyok, aki kap egy e-mailt jó esetben, és meghívást kapok egy meghallgatásra, és nagyon-nagyon ritka esetek egyike volt az eddigi pályafutásomnak, hogy a Jézus Krisztus szupersztár Mária Magdolnáját azt úgy kaptam meg, hogy ott eldöntötte a Szirtes Tamás igazgató és rendező, hogy azt kiosztja azt a szerepet, mert úgy ítélte meg, hogy ahhoz, amit abban csinálni kell, ahhoz már engem eléggé megismert, hiszen ő volt az osztályvezető tanárom, az egyetemen, És azt például megkaptam. De ezen kívül minden egyes szerepemért, a Mamma Mia, Donnája, a Mary Poppinsban, a József és a színes széles vásznú álomkabátnak a mesélőjéért, mindért hosszú-hosszú casting körökön, uh-huh. meghallgatás körökön kellett átesni. És akkor várni kellett, és izgulni hosszú hetekig, hónapokig, amíg megérkezik a válasz. Mert nem az van, hogy egy hét múlva felhívnak, hanem van, hogy 3 hónap múlva. És akkor az ember bent dolgozik a színházba, találkozik ott a kreatív tímmel, és köszön nekik, meg az egymás szemébe néznek az emberek, és nem tudom, hogy mi lesz. Szóval ez is egy embert próbáló szitu.
Hogyan érzed, hogy mennyire változtál színészként az elmúlt években?
A legnagyobb változás, amit észrevettem magamon, hogy egész más dolgok okoznak számomra feszültséget és izgalmat. Mert hogy az izgalom az valójában nem szűnik meg, sőt, sosem szűnhet meg, és hogyha megszűnt, ezt nagy színészektől hallottam, akkor már nem is érdemes színpadra menni, mert ha nincs tétje, egy ilyen hétköznapi történés, az akkor olyan is. Csak a fókusza ennek az izgalomnak régebben az volt az izgalom tárgya, hogy jaj, csak úgy sikerüljön minden, ahogy elterveztem, ahogy megtanultam, jaj, ez a sok gyakorlás, hogy éppen az a frázis a dalban, az úgy jöjjön ki. És ma már olyan jó, és ez nagyon-nagyon jó, hogy azt tudom, hogy nem érdekel, hogy úgy sikerül-e. Mert tudom, hogy sokkal jobb lesz, ahogy majd valójában sikerül, és hogyha nem sikerül, akkor én már tudom, hogy úgy fogok tudni kijönni az egészből, hogy azt a néző nem fogja igazándiból észrevenni, vagy ha észreveszi, akkor cinkos társá válik, és mondjuk mondok egy példát, a Mamma Mia-ban van egy ilyen mondat, a rák fenéje ennek, hogy egyszer egy főpróbán mondtam egy marhasságot, és aztán néha-néha ez a semmiből így egy évben egyszer így elő uh-huh. szokott bukkanni, vagy próbán, vagy még előadáson is. Uh-huh. Azt hiszem előadáson kétszer fordult elő. A nézőtér eszméletlenül élvezte. Mondom a Sam Carmichaelnek, akivel vitatkozunk a volt szerelmem, hogy tudod, én nem csak ugatok, hanem harapok is. És ott csapkodok, meg egy kosárral szaladgálok, és akkor azt találtam mondani, hogy tudod, én nem csak harapok, hanem ugatok is. És az van, hogy ez annyira tudja a néző, hogy ezt fordítva kellett volna, és ez annyira vicces, hogy nagyon nevetnek, hogy jaj, most ő is elrontotta. Tehát ezek benne vannak, és ezen, és akkor most megismétlem magam, hogy én is ember vagyok, emberi, tehát ezek beleférnek, és a néző szereti-e is. Azzal a hosszú évek alatt tartó, ha nem hinnék abba, amit most fogok mondani, akkor nem lenne jogom kinyitni a számat, énekelni. Tehát tudom magamról, hogy egyrészt a szüleim miatt, másrészt pedig az a sok-sok-sok-sok skálázás, gyakorlás, idő, amit befektettem a zenébe. Én tudom, hogy nálam nincs az a lehetőség, hogy lehet, hogy hamis vagyok. Mert tudom, hogy sok-sok kollégának probléma ez, mert nem olyan biztos pont az életükben mondjuk az éneklés, a zene, és félnek attól, hogy megbicsaklik a hangjuk, hogy mondjuk nem jön úgy ki. Nekem nincsenek ilyen félelmeim, mert úgy érzem, hogy a pályámnak szinte ez a legerősebb támfala a hangom és az éneklés, és azonáltal a közvetítés, és akkor az még egy plusz, hogy prózába meg tudok szólalni, és tudom vinni azt a vonalat, vagy azt a jelenetet átélten.
Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, most következik a játsz még. Ooh,
aki nekem is játszott az élet dallamát. Kinek süketem fordít hátat a félvilág, amíg zenére mozdul itt minden, a hangom a léptem a föld, míg szerelmet táncolunk rá. Bármit látsz, s bárhogy fáj, a hangszered össze,